foglalnak helyet a testvérek. Isten tiszteletünket kezdjük meg a 232-es számú énekkel, az Eke énekesnéptől. Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként a 212-es számú éneket fogjuk énekelni.
Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek! Jöjjetek, és mentsetek, merítsetek a vigasztalásnak forrásából. Sóvárog, sőt eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek a szívében a te útjaid vannak.
Itt az Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Szent a jelenléte, minden csöndre térve, ő előtte hulljon térre. Az, aki hirdeti, S hallja itt az ígét, adja néki szívét.
Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus az ő életét adta értünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Megvallom és bánom, irgalmas Isten, hogy jobban ragaszkodtam múlandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld a hitemet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Itt az Isten köztünk, ő kit éjjel-nappal, angyal sereg állt magasszal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek a mennyei boldog lelkek. Ó, Úrunk, halld szavunk, a mi kicsi népen hódolunk te néked.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak módján, színed előtt állván, bár csak mindig arcod látnám. Adj nékem mindenben, te kedvedben járnom, Istenem királyom.
Imádkozzunk, mindenható Isten, méltán bűnhődünk bűneink miatt. De kérünk, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed megvigasztalja és erősítse szívünket az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet bőjt 4. vasárnapjára egyházunk által előírt szentigét, melyet megírva találunk Ézsaiás könyvének 54. fejezetében, a 7. verstől a 10. a következőképpen. Ézsaiás könyvének 54. fejezetéből a 7. verstől olvasom az igét. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó Urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében, ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet. Úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk beszédét. Válaszul mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. És ezen a hétvégén most a Bibliaiskolából, az Eke Bibliaiskolából vannak most itt közöttünk hallgatók, akik most a C évet töltik, ami a gyakorlati év, és itt a gyülekezetünk életébe, a cigány misszióban tekintettek bele, és most megkértem őket, meg gondolom ők is jelentkeztek volna, hogy a Bibliaiskoláról egy kis beszámolót tartsanak a testvéreknek, hogy hogy zajlik ez, és hogy mit tapasztaltak, mit kaptak ebben a Bibliaiskolában, úgyhogy át is adom nekik a szót.
Erős van a mi Istenünk, sziasztok! Itt vagyunk így a kemény mag mondhatni, 2-3 tagunk, aki most nem tudott eljönni a hétvégére, de hát kicsit szomorú vagy sem, de így a fele, bő fele a társaságnak időközben lemorzsolódott, viszont nagyon sok érdekes és hasznos dolgot tanultunk a Bibliáról itt az elmúlt szűk 3 évben. Ugye első 2 évben bibliaismereti tanulmányokat folytattunk, és különféle lelkipásztorok és egyéb szolgálók szolgálatai révén sokat tanultunk a Bibliáról. Ez az utolsó 3. év most a szolgálati év, és itt a különböző szolgálati lehetőségekbe nyertünk betekintést. És úgy személy szerint azért jelentkeztem a Bibliaiskolába még 2021-ben, mert korábban többször is próbáltam elolvasni a Bibliát teljes egészében, de bármilyen tervet is néztem, és bármilyen terv mentén igyekeztem haladni, valahogy mindig ellaposodott a dolog, és aztán idővel mindig visszatértem egy másik igeolvasási módra, például az oktató olvasására naponként, és szerettem volna, hogyha saját magamra alkalmazok egy úgymond külső kényszert, ami miatt aztán az egész Bibliát végül is végig tanulmányozhatom, és örülök annak, hogy most nem csak hogy így végig olvashattam a Bibliát, hanem hogy sok mindent tanulhattam, és sokkal, tehát hogy bizonyos például kultúra vagy történeti szempontok figyelembevételével is jobban értek már bizonyos ige szakaszokat, illetve ami még számomra nagyon fontos volt, hogy remek közösség alakult ki, és hogy még Izraelbe is eljuthattunk egy éve.
Bibliaiskola ugye 3 év, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy annyira sűrűn ott vagyunk. Ez évközben havonta egy hétvége, mint ez a mostani hétvége, nyáron pedig csak egy hét van, és akkor nincsenek hétvégék. És még annyi, hogy korosztály tekintetében igazából 18 év fölött lehet jelentkezni, és nem csak ilyen egyetemista korúaknak, bár inkább azok vagyunk most itt, de igazából anyukák, apukák, nyugdíjasok, bárki jelentkezhet, mert ugyanúgy mindenkinek arra van szüksége, hogy még jobban megismerje a Bibliát, és ez mindenkinek lehetősége van bekapcsolódni ebbe a képzésbe. Persze lehet, hogy egyetemista korúaknak könnyebb, de azért ez nem ok arra, hogy ne jelentkezzenek azok is, akik idősebbek.
Számomra az is nagyon sokat jelentett, hogy amikor az emberek jönnek és megkérdezik, hogy de miért van gonoszság a Földön, mert hogy Isten pedig jó, és hogy ki az én Istenem, akkor olyan jó, hogy ezekről mind szó van. És olyan témákat beszélünk át, amik azért is fontosak, mert lehet, hogy mi talán tudjuk, de ezeknek a mély alapját annyira így magunktól nem tudjuk megismerni, és olyan lelkészek, olyan oktatók lehetnek jelen, akik sokkal inkább mélyen megmagyarázzák ezeket. És olyan témákban is kaphattunk sokkal világosabb látást, mint például az okkultizmus, a pszichológia és a hit kapcsolata, a tudomány és a hit kapcsolata, ki Jézus Krisztus, miért van gonoszság a Földön, és ezek nagyon-nagyon-nagyon tartalmas tanulmányok voltak, és én is sok mindent tanultam. Még egy másik módszer volt az induktív biblia tanulmányozás, ami nagyon sokat adott a képzésünkhöz, de erről majd a lányok fognak beszélni.
Tulajdonképpen az induktív biblia tanulmányozás ezek a nagyon fontos témák mellett egy másik területe volt a hétvégéknek. Minden hétvégén volt egy ilyen lehetőség, és itt azt tanultuk meg, hogy hogyan olvassuk mélyebben, hogyan mélyüljünk el az egyes igeszakaszokban, és akár más igeszakaszokkal összehasonlítva, de egy-egy igeszakaszon belül is, és hogy hogyan alkalmazzuk aztán ezt a saját életünkre, és ebben nagyon-nagyon nagy segítséget nyújtott. Számomra is ez nagyon fontos volt, mert tényleg így tanulhattam azt, hogy hogyan olvassam valójában a Bibliát, és hogyan tudjam ezt az én életemre is alkalmazni. Számomra nagyon sokat jelentette az ima életemben is, el tudtam sokkal jobban mélyülni, és ez nagyon nagy kihatással van így az életemre.
Köszönöm. És szó volt arról, hogy ez egy nagyon jó közösségépítő lehetőség, hogy mennyivel személyesebbé válik a Biblia olvasásunk, és hogy felvérteződünk Biblia ismerettel. Én úgy éreztem, hogy az a havi egy hétvége az még kevés is, és mindig vártam az alkalmakat. Mert szerintem én személy szerint úgy éreztem, hogy vasárnapi Isten tisztelet, meg egy pénteki ifi az még kevés is. Arra, hogy elcsendesedjünk a körülöttünk lévő világ zajától. És amellett, hogy most ez így egy nagyon jó beszámoló arról, hogy miről is szól a Biblia iskola, ez egy reklám is. Hiszen, hogyha van elég jelentkező, akkor szeptembertől újraindul ez a Biblia iskolai képzés. És ugyanúgy 3 éves lenne. Szóval, hogyha valaki érdeklődik, akkor tőlünk is kérdezhet. De az EKE alapítvány honlapján megadott e-mail címre lehet e-mailt írni. Külön jelentkezési felület nincs kitéve, legjobb tudomásunk szerint. De az e-mail címen bármilyen infót lehet kapni a Biblia iskoláról. Szóval bátran lehet tőlünk is kérdezni. Lehet, hogy egy kicsit változik még utánunk is a képzés, de én mindenkinek nagyon bátran ajánlom, hiszen sok erősséget, megerősödést kaptam, de szerintem mindannyiunk. És köszönjük, hogy elmondhattuk ezt, és reméljük, hogy valaki szívesen jelentkezne, vagy érdeklődne ez iránt. Köszönjük!
Köszönjük szépen! És tényleg fontoljuk ezt, meg én is csak ajánlani tudom a Bibliaiskolát annak idején. Nekem is sokat jelentett, meg hát tudom, hogy a testvérek közül is, akik jártak Bibliaiskolában, tudják, hogy ez milyen sokat adott. Most itt ez az újabb lehetőség. Jó ezt tudni, meg jó azt látni, hogy Isten most is munkálkodik ezen a szolgálaton keresztül, és hát itt vannak ezek a harcra kész fiatalok, akik aztán alkalmazzák ezt az életükben. Akkor most énekeljünk egy éneket az ige hirdetésre készülve, a 412-es számú éneket énekeljük az EKE énekeskedőben. Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 6. fejezetének első 15 versében a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére, így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek! Nagy sokaság megy Jézus után, azt olvassuk ebben az igében. Sok ember ott van körülötte, és azt is látjuk, hogy miért van ott ez a sok ember. Azért, mert látták a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Sok embert meggyógyított, és ott volt bennük a vágy, hogy hát ezzel az emberrel találkozni kellene. Hát, ha segít az én bajomon is, hát, ha segít az én szerettemnek a problémáján is. Talán sokan csak hasznot reméltek ebből. És manapság nincsenek olyan óriási tömegek Jézus körül. Persze, hogyha megnézzük, hogy a templomokban mennyi ember van, és akkor összeadjuk, azért nem kevés, de a többség nincs ott a templomokban. Manapság sokan úgy gondolkodnak, hogy nincsen olyan szükség, amiben Istent kellene keresni. Olyan relatív jólét van, az emberek úgy elvannak, és azt mondják, hogy hát az Isten nélkül is megvagyok, az Isten nélkül is megélek, az Isten nélkül is megoldom én a dolgaimat, és nem keresik őt, nem járnak utána. Aztán persze van, hogy jön egy-egy szorongattatott helyzet, egy-egy nehéz életkörülmény, egy-egy probléma, egy-egy betegség, és akkor az emberek úgy hirtelen elkezdik keresni akár az Istent is, de olyan sokszor látni, hogy csak eddig tart. Megoldódik az a probléma, választ találnak a kérdésükre, akkor utána azt mondják, hogy jó, akkor innentől kezdve megy ez magamtól is. És most ott van ez a nagy sokaság Jézus körül, nem tudni pontosan, hogy hol vannak, de magyarázók mondják, hogy feltehetőleg ott Bécsajda környékén lehettek, ami Fülöpnek a származási helye. És hát Fülöptől kérdez az Úr Jézus. Ugye ő az a Fülöp, ő az a tanítvány, akinek Jézus csak annyit mondott, hogy kövess engem. És ő egyből követte őt. Utána ezt a hívást meg rögtön továbbadta, ment Nátánaélhoz, és mondta neki, hogy megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. És akkor ugye Nátánael kérdezte, hogy hát származhat-e valami jó Názáretből, és Fülöp megmondta, hogy hát jöjj és lásd meg. Tehát ő ilyen ember volt, aki úgy intézkedett, szervezett, meg próbált embereket úgy Jézushoz terelni, Andrással együtt. Később a 12. fejezetben is olvashatunk erről, hogy mentek oda pogányok, görögök, és Jézus szerették volna látni, és akkor Fülöp szólt Andrásnak, és vele együtt mentek oda Jézushoz, és vitték oda ezt a helyzetet Jézus elé. Hát itt is most Fülöppel és Andrással találkozunk ebben az ige szakaszban, és ahogy Jézus látja ezt a rengeteg embert, aki ott van körülötte, megkérdezi Fülöptől, hogy hát honnan vegyünk kenyeret, hogy ez a sok ember ehessen. És amikor Jézus kérdez, akkor nem tudatlanságból kérdez. Amikor Jézus kérdez, akkor nem azért kérdez, mert neki valamiféle tanácsra lenne szüksége. Hanem ahogyan itt is megmagyarázza János, ez próbaként tette föl ezt a kérdést. Jézus már nagyon jól tudta, hogy mit fog cselekedni, de akarta látni, illetve akarta láttatni, hogy hogyan gondolkodnak erről a tanítványok, hogyan gondolkodik erről Fülöp. És hát amikor Fülöp látja ezt a sokaságot, akkor gyors fejszámolás, osz, szoroz, és akkor mondja, hogy hát 200 dénár áru kenyér sem elég, hogy egy kicsit egyenek ezek az emberek. Ugye egy dénár, az körülbelül egy napi bér. 200 dénár, 200 napi bér, majdnem egy éves fizetés. Most, mintha azt mondaná valaki, hogy hát millió forintokba kerülne az, hogy egy falat jusson ezeknek az embereknek. Óriási összeg, óriási tömeg, racionálisan, józan paraszti ésszel végig gondolja, és azt mondja, hogy ez kevés. És mondhatni, hogy Fülöp emberileg jól gondolkodik. Látja nagy szükséget, látja, hogy ehhez mennyi pénz kellene, azt is látja, hogy ennyi pénz nincs, hát akkor ez egy lehetetlen dolog. Racionálisan gondolkodik Fülöp, józan paraszti ésszel, de nem reálisan. Ugye amikor racionális valaki, akkor a saját eszére támaszkodik. És amikor reálisak vagyunk, akkor pedig a valóságot látjuk, és hát Fülöp számolgatott ott, sok mindent bekalkulálhatott, megvolt talán a helyismerete is, hogyha tényleg ott ez Bécsajda környékén volt, hogy hát akkor honnan lehetne itt bármit is beszerezni, meg mennyiért. Csak azzal nem számolt, hogy ki az, aki kérdezi őt. Nem számol Jézussal, aki ott van előtte. És sokszor beleesünk mi is ebbe a csapdába, hogy kalkulálunk, kiszámolgatjuk a dolgot, és nem számolunk azzal, hogy ott van Jézus. Hogy ő az, aki kérdést tesz föl, vagy élethelyzet elé állít bennünket. Olvastam egyszer, hogy kiszámolták azt, hogy például egy gyermeknek a fölnevelése az hány millió forintba kerül. És akkor kijött, hogy hát nem tudom, most talán egy frissebb számolás szerint 32 millió, néhány évvel ezelőtt 15-20 milliót mondtak. És hát sokan így gondolkodnak, hogy hát egy gyerek akkor 32 millió forint, hát akkor azt ennyi ideig gyűjtöm össze, stb. Hát akkor, és akkor ez alapján tervezik, hogy hát nem fér bele, akkor nem lesz gyerek, akkor úgy gondolkodunk. Hát hogyha így gondolkodtunk volna, nem lenne öt gyerekünk, az biztos, mert kiszámolva az jön ki, hogy hát lehetetlensége. Nem lehet. Képtelenség. És nekünk még csak 5, hát van, akinek 10 gyereke van, és fölnevelt 10 gyereket. Ha így gondolkodtak volna, egy se fért volna bele talán lelkészi fizetésből. Meg tényleg az ember akkor nem ezt a pályát választja, hogyha így gondolkodik, hogy na, akkor az anyagiak és akkor a pénz. Van más lehetőség, akkor van műszaki pályán is el lehet indulni, és akkor többet lehet keresni. Sokan így gondolkodnak, ez van, hogy na akkor szerezzünk, anyagiakban gondolkodunk, erre haladunk, ez belefér, az nem fér bele, és ebbe a fajta gondolkodásba az Isten se fér bele. Nem számolnak vele. És persze, ez nagyon jó, hogy az ember egyáltalán gondolkodik, meg kalkulál. Mert Isten azért adta az értelmünket, hogy gondolkodjunk, de hát megújult értelemmel gondolkodjunk, amiben beszámoljuk azt is, hogy lehet, hogy most ez kevés, meg lehet, hogy ez nem fér bele, de Uram, Te mit akarsz? És hogyha Te ezt akarod, akkor én indulok, akkor én rád bízom magam. Mert Jézus is mondja azt, hogy hát aki tornyot épít, akkor előtte vessen számot, hogy akkor lesz-e pénz erre. Fontos ez, hogy tervezzünk, gondolkodjunk, de nehogy kihagyjuk az élő Istent a gondolkodásunkból. És hogyha az Úr indít valamire, akkor ne gondoljuk, hogy akkor nem teremti meg a feltételeket. Ugye itt a gyereknevelés kapcsán szokták ezt mondani, hogyha az Úr ad bárányt, akkor ad hozzá majd legelőt is. Vagy ott van Müller Györgynek az élete, ugye, aki minden egyes fillért egy ilyen nagy hóhányó ember volt ő, aki megtért, és aztán minden egyes fillért az Istentől kért. És úgy látott el több ezer árvát, hogy emberektől nem kért egy fillért se, hanem mindig, amikor szükség volt, azt az Istennek mondta el. Csodálatos olvasni az ő naplóját, az ő följegyzéseit, hogy miket élt át, miket tapasztalt meg. És az Isten csodálatosan ellátta nem csak őt, hanem sok-sok ezer árva gyermeket rajta keresztül. Tehát Fülöp itt józanul felméri a helyzetet, azt gondolja, hogy na akkor pénzzel lehet ezt a dolgot megoldani. Sokan ugye így gondolkodnak, hogy a pénzzel meg lehet oldani, vannak ezek a reklámok, mondjuk, hogy hát van, amit nem lehet pénzzel megvenni, de hát minden másra ott van a Eurocard, Mastercard, vagy nem tudom, hogy azzal meg lehet vásárolni, meg lehet oldani. De hát arra jut Fülöp, hogy de hát nincs pénz, akkor nincs megoldás. És ő azt látja, hogy mire lenne szükség, de hát az nincs. Tehát arra fókuszál, ami nincs. És azt mondja, hogy akkor ebben nem tudunk tovább haladni. És nem csak az anyagiak terén eshetünk bele mi is ebbe a csapdába, hogy arra fókuszálunk, ami nincs, hanem más területen is, hogyha előttünk áll egy feladat, valami szolgálat, és akkor az van az emberben, hogy hát én erre alkalmatlan vagyok, én ezt nem tudom megtenni. Ami nincs, arra figyelünk. De hát ki az, aki indít, ki az, aki kérdez, ki az, aki erre felé vezet. És sokszor így gondolkodunk mi, hogy hát az a baj. Keressük a bajt, keressük azt, hogy mi nincs, és akkor csodálkozunk, hogy nem tudunk előre lépni. Pedig Fülöp is mondhatta volna azt, hogy uram, hát rengeteg itt az ember, ez kiszámolhatta volna ugyanígy gyorsan, és mondhatta volna, hát 200 dénár árul kenyér sem elég nekik, de hát uram, te tudod, neked van hatalmad. Mutasd, hogy mit akarsz cselekedni, mutasd, hogy ebben nekem hol van a helyem. Hát Fülöp eddig nem tudott tovább lépni, addig ért, hogy hát nincs. Kérdés az, hogy mi tudunk-e tovább lépni. Mi tudjuk-e jól végig gondolni a dolgokat, és hogyha oda jutunk, hogy nincs, akkor tudunk-e abban tovább gondolkodni, hogy na de van Uram, és ő mit akar, ő merre akar vezetni. Fülöp tehát azt látja, hogy mi nincs, aztán előbukkan András. Hát őt nem kérdezi senki, de előjön, és ő egy másfajta gondolkodást képvisel. Ő nem azt nézi, hogy mi az, ami nincs, hanem ő azt nézi, hogy mi az, ami van. Azt mondja, hogy hát itt egy gyerek, van nála 5 árpa kenyér, meg 2 hal. Hát most azt mondhatnánk erre, hogy egy 2 halas szendvics. De tényleg így, ha így gondolkodunk benne, hogy ennyi. Tehát egy kis uzsonna, van ennél a gyereknél egy kis uzsonna, de hát ennyi embernek, mi ez ennyinek? Ugye itt 5000 férfiről van szó, de hát tudhatjuk azt, hogy akkoriban nem számolták az asszonyokat meg a gyerekeken. Úgyhogy ha azt mondjuk, hogy hát még esetleg volt 5000 asszony, még 5000 gyerek, nem tudjuk, de akár 15000-en is lehettek ott, 10-15000-en, egy stadionnyi ember volt ott tulajdonképpen, jól látta Fülöp, hogy hát mi ez ennyinek, hogy lehetne ennyi embert ellátni, és hát ez a, meg András is jól látta, hogy hát ez a két kenyér, meg ez a, vagy öt kenyér, meg ez a két hal, hát ez nulla, ez édeskevés, de aztán Jézus azt mondja, hogy ültessétek le az embereken. Jézus átveszi az irányítást. És a tanítványok úgy elgondolkodhattak, hogy na, akkor most itt mi fog következni? Mi fog itt történni? Mit fog cselekedni Jézus? És leültetik ott ezt a rengeteg embert, akár tényleg 10000-es nagyságrendbe is mehetett az ő számuk, és lehetetlennek tűnik ez, hogy akkor ők ott egyenek, de hát az Úrnál van-e valami lehetetlen? És vette a kenyeret, megtörte és elkezdte adni. Na de, hogy került hozzá a kenyér? Az előbb még ott volt a gyereknél. Akkor hogy került hozzá? Hát feltehetőleg András ugye oda vezette, rámutatott, hogy hát itt ez a gyerek, ott van nála. És nem írja az ige, hogy ki kellett csavarni ennek a gyereknek a kezéből azt a öt kenyeret, meg azt a két halat. Nem részletezi, de bizonyára ez a gyerek odaadta. Nem az volt, hogy dehogy adom, hát én is éhes vagyok, ez még nekem is kevés, nem, hogy itt ezek tök fölösleges odaadnom, mert úgyse laknának jól. Nem az mondta, hogy hát eddig is én cipeltem, a többiek miért nem hoztak maguknak? Milyen sokszor lehet hallani ezt? Gyerekek, milyen sokszor irigyek tudnak lenni, hogy nem adom, ez az enyém, nem osztom szét, meg nem segítek másokon. Az a baj, hogy nem csak a gyerekek gondolkodnak sokszor így. Ott van ez a fajta gondolkodás bennünk, felnőttekben is. Ez a zsigerünkből, a bűnös énünkből, ez fakad. De hogy adom? Ez az enyém. Legalább nekem van. Többi meg vessen magára. Nagyon érdekes történet került elém nem régiben. Egy erdélyi férfiről olvastam egy cikket, akinek az a neve, hogy Benedek Dezső, egy 18 nyelven beszélő nyelvész, professzor lett végül Amerikában. Tehát önmagában ez döbbenetes, hogy lett 18 nyelven beszélni. Japánt azt úgy tanulta meg, hogy volt egy könyv a könyvtárban, és elkezdte tanulni az alapján. És úgy megtanult japánul, hogy tudott beszélni a japánokkal, pedig az azért nem egy egyszerű nyelv. Van itt közöttünk, aki kínaiul tanul, a bibliaiskolások közül, de a japán se lehet egyszerű, és tudott japánul utána beszélgetni emberekkel. Na, de hogy nagyon filmbe illő kalandos ennek az embernek az életútja, és csodálatos módon eljutott egy Tajvan melletti kis szigetre, ahol a Yami törzs élt. És hát tanulta ott a nyelvüket, ismeretlen volt ez a nyelv, és akkor jegyzeteket készített, és volt egy olyan szó, amit nem igazán tudott hova tenni, ez a apra-pra-tan. Nem csak ezért nem tudta hova tenni, mert nem tudta kiejteni, vagy lehet, hogy 18 nyelven beszélő professzor az jobban tudta ezeket a szavakat. Apra-pra-tan. Érezte, hogy ez valami olyasmi, hogy ilyen magántulajdon, hogy ez az enyém, az apra-pra-tan. De sose tudta ezt úgy pontosan megfogalmazni, és akkor mindig előszedte ezt, és mindig fölírta az újabb füzetébe, hogy apra-pratan, mi ez, hogy van ez. És egyszer ott valahogy oda keveredtek más emberek, bizniszelt velük, és beszerzett néhány téglát, azt ott lerakta a kunyhója elé, és akkor meglátták az öregek, és akkor megkérdezték, hogy az micsoda. És akkor mondta, hogy hát ez apra-pratan. És akkor mondta, hogy az nem úgy van, az nem lehet apra-pratan. És akkor de hát ez az enyém, ez apra-pratan, de mondták az öregek, hogy nem, az nem az. És így írja le ez az ember, így mondja el, hogy ekkor értettem meg, hogy az apraprátán valóban azt jelenti, hogy az enyém, az én tulajdonom, de csak olyasmire lehet mondani, amiből mindenkinek van legalább egy. Mert szerintük az enyém szónak csak így van értelme. Vagy van mindenkinek legalább egy, és akkor van jelentése annak, hogy ez vagy az egy apraprátán, vagy ha nincs mindenkinek, akkor az mindenkié. Nincs olyan, hogy egy ember birtokol valamit, amit a többieknek nem ad oda. Megkérdeztem tőlük, hogy ha nekem van valamim, ami csak nekem van, azzal mi a helyzet? Azt felelték, hogy az valami olyan, amit én találtam ki, én csináltam. Amennyiben az hasznos dolog, akkor a tulajdonos mindenkinek odaadja, és azt mondja, apraprátán. De mi van akkor, ha nem adom oda? Visszakérdeztek. Most akkor hasznos vagy nem hasznos? Hasznos, feleltem. Akkor odaadod a többieknek is. Mondom, hasznos, de nem adom oda. Nagyot néztek, nem is tudták értelmezni, miért tennék ilyet. Ugye milyen érdekes? Egy pogány nép, és nem tudták ezt érteni. Hát hasznos? Hát akkor odaadom a többieknek. Nincs, hogy csak én is, akkor ott őrizgetem. Elképesztő, hogy tudnak így gondolkodni, és elképesztő, hogy mi meg nem tudunk így gondolkodni. Ők meg a kérdése értették. Hát hasznos, hát akkor odaadom mindenkinek. És ez a gyerek úgy gondolkodott, hogy ez a 5 kenyér és ez a 2 hal, ez apraprátán, ezt odaadja. Ha nem adta volna oda, hát miből kimaradt volna? Nem tudta volna megtapasztalni azt, hogy ő részese lehet ennek a csodának, hogy az ő kis uzsonnájával jól lakik annyi ember. És hát Jézus vette a kenyeret, hálát adott, ugye itt beugrik szinte az úrvacsora nekünk, és adta a kenyeret, és adta, és még mindig adta, és ettek, és még mindig ettek, és már jól laktak, és még maradt is. Hát ez az Isten országának a döbbenetes matematikája, hogy oszt, és ahogy oszt, úgy közben szoroz. Ahogy osztja, egyre több lesz, és több lesz. És aztán összeszedik a maradék darabokat. Nem az volt, hogy széthaigálták, már nem kell. Mi vagyunk ilyenek a mai korban, hogy azt mondják, hogy az élelmiszereknek a 40%-át kihaigáljuk, hogy tönkre megy. A dédi mamámról mesélte anyu, hogy úgy volt, hogy még a asztalról, amikor a morzsát összegyűjtötte, azokat is kivitte a markába, kiszórta a tyúkoknak, hogy megegyék. Vagy amikor a tojást föltörte, akkor az ujjával még a fehérjét, hogy a héjából kiszedegette, hogy azt se vesszen kárba. Hát ők megtapasztalták a háborút, ott nem volt olyan, hogy na akkor most pazarolok, meg ételt kihaigálok. És valahogy ez még úgy bennünk is ott van, de hát nem, sajnos nem ilyen szinten, meg próbálnánk ezt továbbadni, de a mai társadalomban úgy általában abszolút nincs ez így benne. Régen hüledeztünk, mikor jöttek az amerikai testvérek, és akkor ők nekik ott a jó létbe, akkor sokkal jobban pazaroltak. Hát manapság ugyanezek a dolgok megnyilvánulnak itt a magyar gondolkodásban, társadalomban is. De nem csak ezért szedték össze a maradékot, hogy akkor ne pazaroljanak, hanem azért is, hogy lássák, hogy mi történt itt. Ott voltak a tanítványok, 2 volt köztük, aki most így hangadó, akiknek olvashatjuk Jánosnál a szavai, de minden egyes tanítványra jutott egy nagy kosár, telekosár a maradékból, ami egyébként abból az 5 kis kenyérből és 2 kicsi halból volt. Mi ez ennyinek? És aztán még maradt is belőle bőven. És annyi mindent láthatunk ebben az igében, annyi mindent megtanulhatunk belőle Istenről, meg magunkról. Láthatjuk azt, hogy Isten milyen csodálatosan gondoskodik, megadja azt, amire szükségünk van. Láthatjuk azt, hogy amikor mi gondolkodunk, akkor nem csak az anyagiakból kell kiindulnunk. Láthatjuk azt, hogy ne csak azt nézzük, ami nincs, de ne is csak azt nézzük, ami van, hanem számoljunk az Úrral. És gondolkozzunk ne csak racionálisan, hanem reálisan, megújult értelemmel, és azt is megláthatjuk ebben az igében, hogy Isten felhasználja a tanítványokat. Azt mondja, hogy ültessétek le, és aztán utána másik leírásokból tudjuk, hogy akkor ők voltak azok, akik szétosztották. Azt is látjuk, hogy nincs pazarlás. Sok mindent láthatunk ebben az igében, de legfőképpen azt kell, hogy lássuk, hogy bízzunk Jézusban. Bízzunk ő benne. De kicsoda ő? Ki ő, hogy bízzunk benne? Amikor itt a tömeg ezt látta, akkor mit láttak? Mit állapítottak meg? Azt mondták, valóban eljött a próféta. Tehát nagy dolgot láttak benne, hogy Istennek az ember, az Isten munkáját látták az ő életében, de ez se volt elég. Ugye itt a próféta kapcsán eszükbe juthatott Illés, Sareptai özvegynél, ugye a lisztes korsó, az olajos korsó nem ürült ki, nem fogyott ki. Vagy eszükbe juthatott egy nagyon hasonló történet, a Kettő Királyok 4-ben olvashatunk arról, a 42. verstől, Elizeus kapcsán, hogy egyszer egy ember jött Bál sálisából, és hozott az Isten emberének első termésből készült kenyereket. 20 árpa kenyeret, meg friss gabonát a tarisznyájában. Elizeus ezt mondta, add oda a népnek, hadd egyenek. A szolgája azonban így szólt, hogyan adjam ezt oda 100 embernek? De ő így felelt, csak add oda a népnek, hadd egyenek. Mert ezt mondja az Úr, enni fognak, és még marad is. Odaadta tehát nekik, azok pedig ettek, és még hagytak is belőle, ahogyan megmondta az Úr. Tehát az Ószövetségben is már van ennek előzménye. Az Úr előkészítette azt, hogy majd eljön az ő fia, és ennél sokkal nagyobb csoda fog történni ezen a területen. Tehát ez juthat eszükbe, hogy próféta, mint Elizeus, meg mint Illés. És nem veszik észre, hogy nem csak az Isten embere, hanem az Isten fia, maga az Isten jött el közéjük. És nem csak úgy Isten, hogy aki a gondoskodó Isten, a gondoskodó jó Isten, sokszor így emlegetik, hogy hát majd az Isten megsegít engem, és akkor megadja nekem ezeket a dolgokat. Ami nagyon jó, hogyha így tőle várjuk ezeket az anyagi dolgokat is, de kevés az, hogyha csak így gondolkodunk az Istenről, és addig gondoljuk őt Istennek, amíg az elképzeléseink szerint megadja azokat, amikre szerintem szükségem van, és utána akkor akár el is vetem, vagy lázadok ellene, vagy szidom, amikor nem úgy alakulnak a dolgok. Itt Jézust királlyá akarják tenni. Ó, hát kenyeret ad. Régen ugye a császárokban volt ez, hogy kenyeret és cirkuszt a népnek. Itt a kenyér, csoda is történt, cirkusz is, hát akkor legyen király. Legyen ő a mi királyunk. De Jézus ezt nem hagyja. Mert tudja, hogy itt a sokaságban csak ez lenne, hogy na hát akkor legyen a kenyér, meg legyenek izgalmas dolgok. De Jézus nem így akar király lenni. Nem így akar a mi életünkben sem királlyá lenni, akit aztán úgy le lehet taszítani a trónról. Hanem Jézus úgy akar király lenni, ahogyan egy énekben énekeljük, hogy kereszten trónol köztetek. Hogy ő megszabadítson bennünket a bűneinktől. Úgy akar király lenni, hogy valóban uralkodik az életünkön, a gondolkodásunkon. Uralkodik a javaink felett, uralkodik a döntéseink felett. Így szeretne Jézus királlyá lenni. A másfajta királlyá választást azt elutasít, azoktól elhúzódik, azt mondja, hogy ebből ő nem kér. De ahol ezt látja, hogy emberek leborulnak elé, és azt mondják, hogy Uram, bocsáss meg, Uram, szabadíts meg, Uram, jöjj az életembe, ülj az életemnek a trónjára, akkor oda ő készséggel bevonul, és megszabadít, és átélhetjük vele ezeket a csodálatos dolgokat. Hát kész vagyok-e erre, hogy úgy odaszánjam magam? Odaszánjam magam a hiányaimmal, amikor azt látom, hogy ez nincs, meg az nincs, de odaszánjam magam a kis, apró dolgaimmal, vagy akár a hatalmas dolgaimmal, hogy aztán ő uralkodjon, és ő rendelkezzen az én életem felett. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ez a történet is leíratott a Bibliában, hogy olvashatjuk azt, hogy te hogyan cselekedtél ott a sokaság között, és hogy hogyan formáltad a tanítványoknak a gondolkodását. Urunk, most annyi kérdést föltettél nekünk is, add, hogy lássuk, hogy bennünket kérdezel személyesen, és add, hogy a megfelelő válaszok születhessenek meg a szívünkben. Amen. A 385-ös ének első verszakát énekeljük. Csak az Istennek országát keresd, és az ő nagy igazságát. Minden egyéb megadatik majd neked. Alleluja, alleluja. A testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken pedig 5 órától konfirmációi és ifjúsági óra. Vasárnap 3:45-től lesz ima közösség, és 10 órától istentisztelet és gyermekbibliakör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon élőben közvetítjük, és ugyanott lehet meghallgatni a hanganyagok menüpontban a korábbi hangfelvételeket. Kérjük a testvéreket most is, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége, akkor bátran jelezze. És szeretném azt is hirdetni, hogy a liturgiai szolgálat kapcsán Ilike kérte, hogy akik benne vannak a liturgiai szolgálatban, és alkalmas lenne nekik egy-egy időpont, akkor keressék őt, és segítsék ezt a beosztást, ezt a szolgálatot, akár a jövő hónapra is, de a továbbiakban is, mert sokszor nehéz, hogy megszólít néhány embert, pont nekik nem alkalmas, aztán lehet, hogy ott van valaki, akinek viszont alkalmas lenne, tehát ebben kéri a testvérek segítségét, akik benne vannak a liturgiai szolgálói csoportban. Gyülekezeti hírlevelünkből bátran vigyünk másoknak is, és a következő számba március 15-ig várjuk szeretettel a bizonyságtételeket, hogyha valaki szeretné ezt megosztani, a hulajenikó@gmail.com e-mail címre. A gyülekezetünk éves programterve megtalálható a Fali Újságon és a honlapunkon. Érdemes ezt megnézni, érdemes a programokat beírni a naptárba, hogy aztán ahhoz tudjunk igazítani más programokat. Jó ezt így komolyan venni, hogy legyen az Isten igéje az első, hogy te csak az Istennek országát keresd. Tehát legyen az az első, ami az Isten országa, és aztán a többi megadatik, ráadásul megadatik, meg a többit azt akkor ahhoz igazítom. A tegnapi napon tartottuk itt a templomunkban az Egyház megyei hittanversenyt. Nagyon jó áldott alkalom lehetett itt a gyerekekkel. Ugye évek óta nem volt már hittanverseny Egyház megyei szinten, mert indultak a miaink, aztán mások nem, úgyhogy meg se tartottuk a megyeit, már mentek az országosra. De most a nyírszőlősiek mozgósították magukat, úgyhogy így lehettünk együtt. És a gyülekezetünkből a 3.-4. osztályosok közt Malik Simon Károly, Malik Ráhel Hanna és Szabó Panna első helyezést ért el. Az 5.-6. osztályosok közt Kovács Édua és Kovács Karsa mindössze egy ponttal lemaradva lettek másodikak, és a 7.-8. osztályosok közt Balog Éva és Malik Debora Hanga első helyezést értek el. Hát igaz, hogy ők egyedül indultak, de azért majd mennek. De nem másodikak lettek, tehát ez is egy, de készülnek majd az országos alkalomra. És ott ugye nem csak egyedül lesznek. A Eke Bibliai Iskolának a céves hallgatói ugye itt vannak most is közöttünk, de már tegnap, és sőt tegnap előtt is itt voltak, részt vettek az IFIN, tegnap részt vettek itt a hittanverseny alkalmának egy részén, aztán pedig Görögszálláson betekintést nyertek a Biztos Kezdett Gyerekház szolgálatába, Mintakert programba, a tanyagondnoki szolgálatról hallottak ott bizonyságtételt, meg aztán itt is sokféle más szolgálatról, a gyülekezet életéről, illetve ott tartottunk délután egy gyermekalkalmat, ahova el is jöttek fiatalok, szinte kivétel nélkül fiúk. Nagyon érdekes volt a helyzet, úgyhogy így volt most a csapat, és az Isten igéjét hirdették a bibliai iskolások. Ugye ez cév, tehát ez gyakorlati év, tehát nem csak azért jöttek, hogy tanuljanak, hanem tapasztalatot szerezzenek, hanem akkor ők szolgáltak is ilyen módon közöttünk, ahogyan most is a bibliai iskoláról beszámoltak. És majd megyünk még ki délután Görögszállásra, az Isten tiszteletre velük, és utána bocsátjuk el őket. Ugye van, aki nyíregyházi származású, de hát most Budapesten él, valaki Öttevényről jött, valaki többen Balatonfüredről, tehát jó nagy út áll még előttük, hogy visszaérkezzenek majd. És örülünk, hogy itt vagytok, itt vannak. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten elhunyt Kovács Pál testvérünk. Temetése szerdán lesz 10 órakor itt Nyírteleken, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak a gyászoló családért. És hát Pali bácsinak a hiányát nagyon megérzi a gyülekezet. Ez a betöltött tisztségeiben is megnyilvánul, hiszen most újra kell indítanunk a jelölési eljárást, és ezt szeretném hirdetni, hogy a jelölőbizottsággal egyeztetve mai naptól március 17-től, vagy bocsánat, március 17-éig, tehát a mai naptól március 17-éig lehet jelöléseket leadni a másodfelügyelő tisztségére, a jelölőbizottsági tag tisztségre, egy presbiteri tisztségre és egy egyházmegyei póttag tisztségekre. Most itt nem tudtam részletezni, mert már nem fért ki a bulletinbe, hogy ez mit akar, meg miért így. Ugye Pali bácsi, mint másodfelügyelő lett volna ott a presbitériumban. És ő volt a jelölőbizottságnak is az egyik tagja, és ő volt az egyházmegyei küldöttünk, az egyik egyházmegyei küldöttünk. Na most egyházmegyei küldöttből póttagot választottunk, és így Peti rögtön előlépett, és akkor ő lehet az egyházmegyei küldöttünk. Viszont másodfelügyelőt kell most választanunk, és jelölőbizottsági tagot. Gondolkodtunk ezen, és Istvánnal is beszélgettünk erről, és azt láttuk, hogy ezekre a tisztségekre megkérjük Petit, Pali bácsinak a fiát, hogy vállalná-e ezt a jelölést, és ő gondolkodott ezen, imádkozott, és azt mondta, hogy ha kapna jelölést, akkor vállalná ezeket a szolgálatokat. De persze ez hivatalosan egy nyílt jelölési eljárás, tehát ez most ebben a bő hétben van erre lehetőség. De mivel Peti, mint presbiter, ha őróla van szó, ha őt választjuk, de ha bárki más, akár a presbitériumból, akkor mint presbiter lesz másodfelügyelő, akkor egy újabb presbitert is választanunk kell. Na most, hogyha az előző választásban ezt úgy mondtuk volna, hogy na akkor választunk presbitereket meg pótpresbitert, akkor Csizmaritné Betti most pótpresbiterként rögtön beléphetne, de ezt nem így tettük, mert nem gondoltunk ilyen helyzetre, erre senki nem gondolt, ami most így hirtelen kialakult, de most a jelölést elindítva, akkor újra szükség van egy presbiter választásra, tehát itt Nyírteleken, és egy póttagot kell választanunk, hiszen Peti helye üresedett meg azáltal, hogy Pali bácsinak a egyházmegyei tisztségét átvállalta. Nem tudom, hogy ez így érthető-e, ahogy így próbáltam levezetni. És gondolkodtunk ezen is, hogy akkor most ezt elindítsuk-e, most beszéltünk Petiékkel is, mert ugye most itt a gyásznak a folyamata, nehéz ez a helyzet, de most ebben vagyunk. Pali bácsinak a munkássága volt előkészíteni ezt a választást, de hát aztán az iktatáskor nem lesz itt közöttünk. Tehát érezzük a hiányát, de szeretnénk akkor ezt akkor így egyetértve a gyászoló testvérekkel, hogy akkor most így húsvétig akkor ezt lebonyolítani, hiszen ugye március 17-e, tehát jövő hét vasárnap lesz majd a presbitereknek és a tisztségviselőknek a beiktatása, akiket eddig megválasztottunk, de Nagy Gábor ugye jelezte, hogy ő nem fog tudni itt lenni, hiszen külföldön tartózkodik, de mondta, hogy húsvétkor itt lesz, tehát neki akkor lesz majd az iktatása, és húsvétkor akkor a törvények szerint, hogyha ezt le tudjuk bonyolítani, akkor be tudjuk iktatni az most újonnan megválasztott testvéreket is. És így akkor ebbe a választási, tisztújítási rendszerbe még a határidőn belül is bele tudunk férni. És így a 17-e kapcsán még azt szeretném hirdetni a testvéreknek, presbiter testvéreknek, tisztségviselőknek, hogy bocsánat, hogy még nem adtam információt, hogy akkor hogyan zajlana ez az iktatás, egyszerűen nem jutottam még oda, mert ugye ez egy speciális alkalom lesz majd, de majd küldöm a e-mailben a részleteket. Azt már most szeretném mondani, hogy készüljenek arra, hogy egy-egy tömör bizonyságtételt, hogy mindenki mondja el. És ez egy óriási dolog, hogy úgy indulhat a presbitériumunk, ez azért nem így van minden gyülekezetben, hogy mindenki tud bizonyságot tenni az Úr Jézusról. És így indulhatunk neki egy ciklusnak. Hát valahol összetennék a két kezüket azért, ha egy vagy két olyan ember lenne, aki bizonyságot tesz, de ezért jó ezt látni, hogy így tudunk együtt indulni. Tehát erre kérem a testvéreket, hogy egy tömör tényleg egy-két percben akár, vagy három percben, de egy-két percben fogalmazzák meg a testvérek a bizonyságtételüket. Hordozzuk továbbra is tehát imádságban a jelölés, a választás menetét, és kérjük az Urat, hogy ne csak itt, hanem magasabb egyház kormányzati szinten is az ő akarata valósulhasson meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy Kisvárdán ugye a templom fala kívülről javításra szorul, meg egy járdát is szeretnénk ott építeni a kisház és a templom közé. Hirdettük korábban, hogy próbálunk pályázati forrást is erre szerezni. Nos, hirdettem a testvéreknek, hogy az egyházmegyei pályázaton sikerült elnyernünk, kapnunk 4,5 millió forintot itt a templom falának a felújítására, de sajnos ez nem elég, nem elegendő még csak arra a munkálatra sem. 6,2 millió forintot adott árajánlatként a kőműves, ami egy tartós megoldást jelentene ott a falra. Tehát szükség van a gyűjtésre, amit szintén meghirdettünk, és ebben még ugye nincs benne a járda, de most elsősorban a falra koncentrálunk, hiszen ott arról van szó, hogy hullik a vakolat, és az életveszélyes is lehet akár. Tehát el van kerítve bizonyos rész. Van egy rész, ahol a lemezt húzta föl a szél, és akkor a téglák lazultak ki. A múltkor ott testvérek javítgatták, hogy ne legyen nagy probléma, de hát hosszabb távon ott muszáj tenni valamit. És az a tervünk, hogy augusztusban, szeptemberben elkezdődhetnek a munkálatok, és kérjük a testvéreket, hogy ha valakit indít az Úr arra, hogy erre a célra adjon adományt, akkor vagy keresse pénztárosunkat, vagy hogyha Persejbe dobna be, akkor kérjük, hogy jelölje meg, hogy ezt erre a célra szánja. És azt is szeretném hirdetni, hogy aki a súlyos betegséggel küszködő túrócis diák Szofinak a gyógyulását szeretné támogatni, a Fali Újságra kitűztem azt a szórólapot, amin megtalálhatóak a részletek, hogy hova lehet utalni, milyen módon lehet segíteni ezt a kislányt, aki túlélte a leukémiát, és aztán most pedig agydaganattal küszködik, és így nagyon nagy összegre van szükségük ahhoz, hogy a gyógykezeltetést azt elkezdhessék, folytathassák. Hirdetem a testvéreknek a további alkalmakat. Ugye március 17-e jövő itt vasárnap az iktatás alkalma, és gyülekezeti délutánt is tartunk, hiszen ez egy hosszabb alkalom is lesz, úgyhogy nem mondom a testvéreknek, hogy hideg élelmet hozzanak, hanem meleg élelmet hozzanak, mert utána itt tudunk maradni ezen a közösségi alkalmon, az iktatás alkalmával összekötve. És erre nem csak most itt a nyírteleki gyülekezet részt hívjuk, hanem a kisvárdai testvéreket is várjuk erre az alkalomra, őket is szeretettel hívjuk. A gyülekezeti munkatársaknak lesz bőti alkalma március 28-án, március 29-én nagypénteki istentisztelet lesz, március 31-én húsvét vasárnapján lesz az iktatás azoknak, akiket 17-én nem tudunk beiktatni, és házaspáros kört pedig április 13-án tartunk majd. Az EKE alkalmak közül, illetve igen, tehát az EKE alkalmak a konfi hetet hirdetem, amire a fiataljaink mennek innen is. Március 22-től 25-ig egy kicsit szűkebb lett ez az alkalom, mert úgy lemorzsolódtak más gyülekezetek, sajnos itt közülünk is már kevesebben tudnak jönni. Imádkozzunk ezért az alkalomért, hogy tényleg akiknek ott a helyük, akkor azok a konfirmandusok leessenek ott ezen a hétvégén, hogy megkaphassák a szükséges lelki táplálékot. Az EKE csendes napot is hirdetem, mely április 6-án lesz majd Szergényben. Biatorbágy alkalmak közül hirdetem a április 7-i csendes napot, ez egy vasárnapi nap, de azért hirdetem, mert megyek szolgálni erre az alkalomra, és hogyha valaki szeretne eljönni erre az alkalomra, akkor csatlakozhat. Biblia tanulmányozó nap március 15-én lesz majd, és a házaspáros nap pedig március 23-án. Az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy hordozzuk azokat a testvéreket az Úr előtt, akik valamilyen oknál fogva feliratkoztak erre a listára. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük a záró imádságra készülve a 253-as számú éneknek az első verszakát. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus nevében így szólíthatunk meg téged, a hatalmas, mindenható örök Istent. És köszönjük, hogy te vagy az, aki atyaként gondoskodsz rólunk, és megadod számunkra azt, ami szükséges a mi testünknek, és azt is, ami szükséges a mi lelkünknek. Köszönjük neked mindazt, amit az elmúlt időszakban is adtál nekünk. Köszönjük az örömteli napokat, dolgokat, de neked adunk hálát azért is, hogy a ne ezeken keresztül is formálsz bennünket, és tőled fogadhatjuk ezeket a napokat is, ezeket az eseményeket is a te kezedből. Köszönjük neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le családunkat, szeretteinket, környezetünkben élőket. Add, Urunk, hogy szerinted valóan élhessük meg a házasságunkat, a családi életünket. Könyörgünk azokért, akik egyedül élnek. Add, Urunk, hogy megláthassák azt, hogy nincsenek egyedül, hogy te ott vagy, hogy beléd kapaszkodhatnak. Kérünk add, hogy a szülői hivatásunkat, vagy nagyszülői hivatásunkat a te tetszésed szerint tudjuk megélni, és így könyörgünk a gyermekekért is, hogy hadd tudjanak szerinted valóan fejlődni, növekedni. Így könyörgünk gyülekezetünkben is, a picin gyermekekért is, a babamama körben, a gyerekórásokért, hittanórásokért. Rád bízzuk a konfirmandusokat, az ifjúsági körösöket. Kérünk, hogy te áld meg az ő életüket, te vezesd őket, és adj vágyat, Urunk, a fiatalok szívébe, akik nem járnak, akik talán nem is tudják még, hogy van ez a lehetőség, hogy halljanak erről, hogy vágyat érezzenek, hogy keressenek téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk ezt a konfirmandus alkalmat is. Kérünk, Urunk, hogy más gyülekezetekből is, de a mi gyülekezetünkből is mozduljanak gyermekek, fiatalok, hogy ne legyen akadály, hogy akit ott szeretnél látni, az ott lehessen és elgördülhessenek az akadályozó kövek. Köszönjük neked, Urunk, hogy tőled kérhetünk útmutatást, vezetést az élet nagy kérdéseiben. Így könyörgünk azokért is, akik a párválasztás kérdésében, vagy a továbbtanulás kérdésében, vagy a munkahelyválasztás kérdésében ott vannak előtted, vagy a gyermekvállalás kérdésében. Kérünk, hogy te adj ebben bölcsességet, útmutatást, vezetést. És add, Urunk, hogy azt a munkát, amit ránk bízol a mindennapokban, akár a munkahelyen, akár otthon, azt a te erőddel tudjuk elvégezni. És így könyörgünk azokért, akiknek nincs munkájuk, vagy más munkát keresnek, hogy ezt tőled tudják elkérni, és a te vezetésedben tudjanak tovább lépni. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, kérünk azokért, akik akár otthon, akár kórházban szenvednek valami miatt testileg. Kérünk, Urunk, hogy a kezelések alatt állók hadd tudják ezt elhordozni. Könyörgünk a családtagokért, hogy te adj erőt, te adj türelmet, te adj szeretetet, hogy tudják gondozni, ápolni a beteg hozzátartozójukat. És így hozzuk eléd, Urunk, az imádságlistán lévőket, akik akár betegség, akár kérdés, akár nehéz helyzet miatt iratkoztak fel. Te adj útmutatást, te adj nekik békességet, kérünk. És rád bízzuk ezt a kislányt, Sofit, ebben a nagyon nehéz helyzetben. Add, Urunk, hogyha te jónak látod, hogy összegyűlhessen az összeg, hogy meggyógyulhasson és téged dicsőíthessen ezért. Rád bízzuk, Urunk, a Zsarnai családot, Johannát, hogy te adj nekik erőt ebben az új helyzetben, és add, hogy a te akaratod valósulhasson meg a családjuk életében. És Urunk, könyörgünk a gyászoló testvérekért. Te látod, Urunk, hogy mennyire megrendített bennünket Pali bácsinak az elmenetele, de köszönjük neked, Urunk, hogy úgy engedhetjük előtt, hogy tudhatjuk, hogy te bizonyságtevő gyermeked lehetett. És köszönjük neked, Urunk, hogy így emlékezhetünk meg róla hálával. És így kérhetünk azért, hogy te adj nekünk békességet, te töltsd be a te nyugalmaddal a gyászoló családot. Így hozzuk eléd, Urunk, a temetésnek a szolgálatát, temetés alkalmát. Add, Urunk, hogy a te igéd csendülhessen fel, és előtted állhassunk meg. És köszönjük neked, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted a választásnak is a menetét. Legyen meg, Urunk, a te akaratod ebben, és te vigyél tovább bennünket a te akaratod szerint. Rád bízzuk, Urunk, a jövő heti iktatást, meg a húsvéti iktatást is. Te készítsd fel a testvéreket a bizonyságtételre, erre az alkalomra, hogy a te dicsőségedre lehessen ez a hivatalos esemény, hogy ez megtelhessen élettel a te akaratod szerint. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik különféle lelki problémákkal küszködnek, hogy hadd tudjanak hozzád menekülni. Rád bízzuk azokat, Urunk, akiknek az életébe valamilyen módon a sátán betette a lábát. Add, Urunk, hogy ezek az okkult dolgok lelepleződhessenek. Add, hogy ezektől tudjanak szabadulni, megvalhassák ezeket, és ezek a kötelékek megszakadhassanak. Így könyörgünk azokért is, Urunk, akik függőségekben szenvednek, akár az alkohol, akár valamilyen más pótszer, vagy akár a pornográfia függőségében. Add, Urunk, hogy ezekből tudjanak szabadulni a te szabadításod, a te kezed által. Rád bízzuk, Urunk, az egész gyülekezetünket, a kisvárdai testvérekért is kérünk, hogy te cselekedj az ő életükben, te vezesd őket. Így hozzuk el ide a görögszállási testvéreket, és itt a nyírteleki szolgálatot. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetnek a bibliaiskolás testvérek. Könyörgünk, Urunk, a bibliaiskoláért, hogy ha te jónak látod, akkor hadd indulhasson újra szeptembertől, hadd mozduljanak, induljanak testvérek, hogy átélhessék mindazt, amiről itt beszámoltak a mostani bibliaiskolások. És kérünk, Urunk, az ő életükért, hogy mindazt, amit kaptak, amit tanultak, azt tudják alkalmazni, megélni. Kérünk, hogy hadd legyen rád mutató szolgáló életük. És köszönjük neked, Urunk, a hittanversenyt is, hogy együtt lehettünk. Köszönjük a gyermekeknek az életét, hogy tanulhattak, hogy te igéddel foglalkozhattak, és így bízzuk rád, Urunk, az országos alkalmat, hogy szerinted valóan tudjanak tovább készülni. Könyörgünk, Urunk, az eke hitmélyítő hétvégéért is, ami most zajlik. Kérünk, hogy te építsd az ott lévő testvéreket a gyülekezetünkből is, akik ott vannak, add, hogy áldás lehessen ezen a hétvégén. És így hozzuk eléd, Urunk, a kisvárdai istentiszteletet is, a születésnapos köszöntést is, ami elhangzott ott. Kérünk, hogy te áld meg a testvéreket. És könyörgünk az előttünk lévő alkalmakért, te készítsd el azokat számunkra. Kérlek, Uram, a budaörsi testvéreknek a Bodrogkeresztúri alkalmáért is, amin én is majd ott lehetek, hogy tényleg rá tudjunk figyelni, rá tudjunk mutatni. És kérünk azért, hogy cselekedj egyházunkban, cselekedj a lelkészképzésben, te hívj el olyan teológusokat, akik aztán a te szolgálatodban állhatnak, téged képviselhetnek. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, hogy te újíts meg bennünket, használd ezt a tisztújítást is a te akaratod szerint. Kérünk a Borsod-Hevesi Egyházmegyért ebben a nehéz helyzetben. Kérünk a Kölcsei gyülekezetért, a Fehérgyarmati misszióért. Te látod, hogy most elmarad ez a szolgálat, a kisvárdai testvérek nem mehetnek oda, mert nem készítették elő ezt az alkalmat. Addurunk, hogy komolyan vegyék az ott lévők is ezt a missziót, ezt a szolgálatot, amit ott elindítottál. Kérünk, hogy te cselekedj az ő szívükben. És kérünk az eke közösségéért, te látod, hogy nagy kérdés előtt állunk most a bázis épület vásárlása kapcsán, hogy itt van előttünk ez az óriási lehetőség. Könyörgünk azért, hogy a tulajdonosok szívét te formáld, hogyha te jónak látod, hogy ez az eke közösségé lehessen, akkor elhárulhasson minden akadály, és add azt a szándékot beléjük, hogy eladják a közösségnek, de hadd záródjanak be az ajtók, hogyha nem erre akarsz bennünket vezetni. És így kérünk a Biatorbágyi szolgálatért, az ott folyó fizikai és lelki építkezésért, kérünk, hogy te áld meg a szolgálókat, az életüket és a szolgálatukat egyaránt. Az EMO képes lapokért is kérünk, hogy ezek majd eljuthassanak házról házra, itt nyírteleken is sokakhoz, és te szólíts meg embereket. És rád bízunk a norvég, dán és amerikai testvérgyülekezetünkben élőket, és szerte a keresztjéneket a világban, az üldözöttekért különösen kérünk. És add, hogy a világi vezetők is úgy tudjanak ott lenni a pozíciójukban, hogy ne csak az önző érdekeiket nézzék, hanem a te útmutatásodat, a te akaratodat. Köszönjük, hogy így kérhetünk azért is, hogy vess véget ennek a háborúnak, és így kérünk azért, hogy te vezess tovább bennünket, és hallgass meg minket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Foglalnak helyet a testvérek, és a megkezdett énekünket, a 253-as számú éneket énekeljük tovább.
Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős valami Istennek.